Gyerekek viszont a legmeglepőbb dolgoktól tudnak megijedni. Tehát
Igen,
olyan dolgoktól is, amire mi nem gondolnánk egyáltalán, hogy ijesztő.
És ráadásul ez személyfüggő, tehát hogy azt gondolom,
hogy
ugyanaz a rajz, ami valakinek emlékezetes szépség, az másnak lehet, hogy rémületet kell. Tehát, hogy nem e felé indulni kell, hogy szubjektíven kinek mi szép, meg mi nem szép. Vannak szakemberek, akiknek ez a dolguk, hogy ahogy az irodalomban is a jól, igényesen megformált könyveket ajánlják az olvasók figyelmébe, és ugyanez igaz a vizualitásra is. Tehát érdemes olyan portálokat követni egy igényesebb szülőnek, ahol ehhezzel kapcsolatos kritikákat lehet olvasni, olyan könyvesboltokba járni, ahol válogatott könyvek vannak, és nem a vizuális szemét, elnézést, hogy ezt a szót használom, de ilyenekkel is lehet találkozni a gyerek könyvesboltokban, és akkor ez már is egy szűrőt jelent.
Hát bocsánat, de ugye az Ifjúság és Gyerekirodalmi Centrum az pont erről szól,
van,
többek között erről is szól, és a Mesecentrumnak ez az egyik feladata.
És a Mesecentrum oldalán nagyon sok olyan szöveget lehet olvasni, ami fölhívja a figyelmet az izgalmas könyvekre. Hogy például mondjuk egy példát arra, hogy itt miről is van szó, ugye mindig elsősorban gyerekkönyvekről beszélünk, de így nagyon fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy a jó képes könyv az nem csak gyerekeknek, kamaszoknak, tinédzsereknek is szólhat. Például nemrég jelent meg Joanna Conceio Tenger című könyve magyarul. Nehéz leírni rádióba szavakkal, hogy milyen csodálatos könyv, amiben néhány sor van, és elképesztő szép lírai rajzok a tengerről, a gyerekkorról, a visszaemlékezésről. Ez egyébként már a második kötete itthon ennek a lengyel származású világhírű rajzolónak. Érdemes ezeket a különleges könyveket figyelemmel kísérni, egy kamasz kezébe is adhatóak, mert jóval többet ad, mint az anime kultúra és a mindent elárasztó gyerek kultúra, egy nagyon kifinomult világ, és jó esetben ezeket a könyveket az ember időskoráig vagy felnőtt koráig őrizgeti. Ezek kézművészeti albumok. Nem arról van szó, hogy kinövöm és eladom, hanem viszem magammal, és 15 évesen mást fogok benne látni, mint 55 évesen.
De Emese, engedj meg egy személyes kérdést. Neked van ilyen gyerekkori könyved, aminek egyszerűen belédégtek az illusztrációi?
Persze, és nagyon foglalkoztatnak is ezek a könyvek, hogy mi a titkuk. Hadd mondjak két példát. Az egyik a Marék Veronika. Amikor megszületett a fiam, és akkor elkezdtem neki könyvekre vadászni, akkor az elsők között a kezembe került még a régi gyerekkori könyvtáramból a Boribon és Anni Panni, tehát ennek az egész sorozatnak az első kötete.
Csodálatos,
és aztán meglepve láttam egyébként a dátumot, 60-as évek végén jelent
igen.
meg, vagy 71-72, valami ilyesmi. És ami csodálatos ezekben a könyvekben, és egyáltalán a Marék Veronika működésében, hogy időtlenek. És úgy tűnik,
teljesen.
Hogy ami 1970-ben működött, az 2023-ban is működik, ami azért nem felfoghatatlanul nagy időtáv, és ha belegondolunk, hogy mennyi minden változott meg azóta a vizualitásba, elképesztő, hogy ez a kiváló művész tud olyat mesélni képben és szövegben, ami a nagyszülőknek, a szülőknek és a gyerekeknek is valószínűleg még az ő gyerekeiknek is működőképes lesz.
És bocsánat, Emese, muszáj egy valamit beszúnom, és az egész világon. Mert az egy dolog,
így
hogy
van.
Egyébként lefordították németre. Én tudom, meséltem német nyelvű unokahúgomnak, Anna Lénáról, aki az Anni Panni, és a Boribon már nem tudom, hogy hívták, de Marék Veronika Japánban szupersztár.
Tehát Laci és a kis oroszlán, ajánlom mindenkinek figyelmébe.
Pontosan.
Ez ugye a szorongásról szól, a sötétségtől való félelemről, és elképesztő, hogy mennyire nem avul el. Képileg is abszolút korszerű, és valahogy sikerül kiküszöbölni azokat az elemeket, amitől az ember ezt ilyen retrónak vagy elavultnak érezné. Abszolút működőképes pszichológiailag, valószínűleg azért, mert ugyanattól félünk 500 éve, vagy 5000 év.
Igen, és valamiért ez a japánoknak iszonyan betalált, és hát a Veronika néni tényleg ott szupersztár, és hát lehet kapni az áruházakban Laci és az oroszlános gumicsizmát, esőkabátot, poharat, kulacsot, komplett merchandising állt rá erre a dologra, és magyarul van ráírva. Tehát ahogy mi hordjuk a japán betűs különböző dolgokat, fogalmunk sincs róla, hogy mi áll rajta, ők pedig hordják a Laci és az oroszlán büszkén.
De egyébként van még egy ilyen világsztárunk, a Réber László.
Igen.
Akire szintén igaz az, ami a Marék Veronikára, hogy 50-60 évvel ezelőtt Jannika Szkijevával közösen megírt könyveik, azok időtlen módon működnek ma is. És egyébként a Réber könyvek azért is nagyon figyelemre méltóak és korszerűek, mert a képnek és a szövegnek olyan egységét hozták létre, amit azóta keveseknek sikerült ilyen szinten. Szerintem a Dániel András talán az egyedüli olyan kortárs alkotó, aki így képes egyszerre képben és szövegben gondolkozni.
Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, ugye a Janikowski az egyik, és a Lázár Ervin
És
a
a Lázár
másik.
Ervint is illusztrálta a
Igen.
Réber ezekkel a hihetetlenül egyszerű vonalrajzaival. De a Réberben az a csodálatos, hogy azért ő őrként is, Vonnegutot is illusztrált. Tehát az igazán jó illusztrátorok, azok egyáltalán nem zárják be magukat a gyerekkönyvbe. Hogy mondjak egy másik példát, ott van mondjuk a Hinz Gyula, aki üvegablakokat is tervezett, szőnyegeket, festményeket festett, úgy mellesleg a Vörös Sándor köteteket is illusztrálta, és Apollinárt is illusztrált, és Swiftet is illusztrált. Tehát,
Akkor én meg azt mondom, hogy Vürc Ádám.
vagy Gyurcs Ádám, csak hát őt nagyon elfelejtették mostanában, pedig
Tényleg?
kiváló
De kár.
illusztrátor, így van.
De kár. Na jó, elkezdtük a saját emlékeinket felvonultatni, de érdekes módon olyan rajzolókat, olyan művészeket hoztunk szóba, akik tulajdonképpen nagyon, hát javíts ki, ha rosszul mondom, de szerény eszköztárral, tehát nem nagyon látványos színekkel operáltak, hanem tényleg egyszerű vonalokkal. A Vürc Ádám az nekem ilyen rézkartszerű lehet, hogy nem az.
Vannak nagyon színes, festményszerű illusztráció is,
Tényleg,
meg
tényleg.
részkartszerű, egyszerűek is. Shakespeare-t is illusztrált, és meséskönyveket is illusztrált, tehát nagyon széles spektrumban dolgozott.
De mostanában azért sokkal inkább ez a mély tónusú, de színes, de ugyanakkor egy kicsit ilyen pasztelles gyerekkönyv illusztráció divat, nem?
Nincs egy stílus, nincs, hála
Nincsen? Én
Istennek
állandóan úgy
nincs.
látom, hogy megfigyelhető kis korlát, de akkor
Pont
ezek
most
szerint nem
az
így van.
Igitt megrendelésére készült egy válogatás a 12 legjobb kortárs magyar illusztrátort bemutató kis katalógus, pont azért, hogy külföldi könyvásárokra vigyük, és azért volt izgalmas ezt összeállítani, mert pontosan azt tűnt ki belőle, hogy nagyon sok szólamú ez a magyar illusztráció. Van benne lírai hang, mint mondjuk a Rófusz Kingáé, van benne ilyen vagány, mint a Turi Lilláé, aki ilyen színes ceruzás firkákat csinál, van benne pixeles, mint a Kárpáti Tiboré, tehát nagyon-nagyon sokféle van képzőművészeti igényű, mint a Kürti Andrea, vagy az Orosz Anna Bella, tehát nagyon sokféle szólamú, hangulatú, stílusú rajz van. Nem attól jó vagy rossz egy rajz, hogy ilyen vagy olyan stílusú, mindenféle hangnemben lehet jót rajzolni, hogy kicsit ilyen zenei hasonlattal éljek, nem ezen múlik, hála Istennek.
Ez így van. Mi a helyzet akkor, amikor a szerző saját maga az illusztrátor, ugye Marék Veronikát említetted, ő ugye saját maga illusztrálja a könyveit, mennyire meghatározó az? Azért azt gondolom, hogy erre főleg nemzetközi példák vannak.
Szerencsére most már nálunk is megjelent ez a törekvés. Ez ugye azért nagyon szerencsés, hogy mondjuk egy példát, most már magyarul is olvasható a Kalapos Macska Dr. Zeus vagy Zeus. Nem tudom, hogy
Igen,
kiejti mi az
igen,
ő
igen, 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 igen.
könyvei, hogy azt hiszem a Vivandra jelenteti meg most már sorra. Ez a szintén 60-as években jelentek meg az első kötetek. Azért nagyon tanulságos, mert ez egy nagyon szép korai példája annak, hogy amikor a szerző, az író és a rajzoló is, akkor képes egyszerre dinamikusan gondolkozni képben és szövegben, és nem arról van szó, hogy egy megírt szöveget aláfest, alázenél a kép, hanem egyik váltja a másikat, ide-oda kapcsol a figyelem. Egy csomó, mint a kép mond el, aztán visszavált a szövegre. De emellett mondjuk Magyarországon is vannak olyan szerzők, akik a szöveget és a képet is jegyzik. Dániel András nevét említettem az előbb. Én
Igen.
nagyon szeretem őt, mert ő egy ilyen kicsit posztmodern, ironikus, zavarba ejtő, játékos, szürreális stílust képvisel mindenféle kisebb-nagyobb korosztály számára. Ugye a Kuflikat biztos mindenki ismeri tőle, de hát vannak neki egészen abszurd felnőtteket és kétségbejtő, vagy felnőtteket is érdeklő könyvei, vagy egy másik példát mondjuk épp az előbb említett Turi Lillát, aki pedig több szerzői könyvet jelentetett meg mostanában, például nem olyan régen az Amire emlékszem címűt, ami a gyerek akkor visszaidézéséről szól. Vagy hogy még egy példát említsek, Rófusz Kinga, kortárs illusztráció egyik legmeghatározóbb alakja, pár évvel
Igen.
ezelőtt nagy nemzetközi sikereket is aratott az Otthon című képkönyvével, tehát szöveg nélküli könyvében, amit ő talált ki, ő épített föl, és mesél el csak képeken keresztül. Az a könyv egyébként arról szól, hogy milyen nehéz egy gyerek számára a költözködést földolgozni, tehát az, hogy régi házat elhagyni és új otthonba költözni.
Jó, akkor nehezet kérdezek emese, mert szóba hoztad a nemzetközi díjakat és fesztiválokat, és akkor muszáj megkérdeznem, hogy hol tart, hol áll a magyar könyvillusztráció nemzetközi mércével mérve.
Nem vagyunk teljesen láthatatlanok.
Na, ez már jól hangzik.
Igen. Tehát például Olaszországban Mulancóban rendezik meg a Silent Book Contestet. Ez a kifejezetten a képkönyveknek, tehát a szöveg nélküli képes könyveknek a nemzetközi seregszemléje. Ezen az elmúlt években szinte mindig volt a befutó top 10-ben magyar. Más kérdés, hogy például Márai Marian, aki többször is nagyon jó eredményen szerepelt ezeken a nemzetközi versenyeken, teljes könyvekkel, tehát hogy ide teljes könyveket kell benyújtani. Ennek ellenére az ő könyvei mind a mai napig nem jelentek meg Magyarországon. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy a nemzetközi elismerés az mennyire nem releváns feltétlenül az itthoni kiadók számára. Pokoli
Hát
ne
erre vannak azért történelmi példáink, igen.
Igen. Pokoli nehéz betörni a nemzetközi mezőnybe, mert elképesztően erős. Úgy érzékelem, hogy tekintetben most nagyon fontos változások vannak itthon is. Ugye ahhoz, hogy a magyar illusztráció nemzetközileg érdekes legyen, ahogy például a lengyel az, vagy a cseh az, ahhoz több dolog kell. Az egyik az, hogy megfelelő magas színvonalú képzés legyen. Bármilyen furcsa, hogy az illusztráció az ma már egy szakma. Másrészt kell egy olyan kiadói háttér, ami megengedheti magának, hogy igényes, színes, kiváló kivitelű könyveket jelentessen meg. Az egyik pillérrel az a helyzet, hogy most több helyen indul be párhuzamosan illusztrátor képzés felsőoktatásban is. A MOMEL az elsők között indította ezt be, de most már lesz Egerben is, a Képzőszeti Egyetemen is. Tehát lehetőség lesz arra, hogy professzionális szinten tanulják itthon is ezt a mesterséget. És a másik pillér a dolognak pedig a kiadás. Na, ez a nehezebb. Mert hogy ahhoz, hogyha megnézi az ember, hogy mondjuk a bolonyai nemzetközi könyvásáron, ami a legnagyobb ilyen fóruma ennek a műfajnak, milyen könyvek a befutók, akkor nem csak a képek minőségén ámulhat, hanem a kivitelezés minőségén is. Tehát a kötés, a papírválasztás, a nyomtatás. Nálunk rettenetesen nehéz most a könyvkiadók helyzete, nincsenek pályázatok, alig van állami támogatás, épp hogy meg tudnak élni. Semmi sem támogatja azt ma Magyarországon, hogy minőségi illusztrált könyvek jelenjenek meg, és akkor még nem is beszéltem a képzőművészeti könyvkiadásról, mert az lényegében haldoklik ma Magyarországon. Tehát, hogy ez egy több pillérű dolog, ahhoz, hogy mi nemzetközileg releváns könyveket le tudjunk tenni az asztalra, ehhez szükség lenne egy olyan típusú mecenatúrára, legyen az állami vagy magán, ami lehetővé teszi a szép és drága könyvek kiadását. Mert sajnos ez a kettő együtt jár.
Hát igen, és a fizetőképes
És a
kereslet, teszem
fizetőképes
hozzá
kereslet. De
halkan.
azt hadd tegyem hozzá, hogy pont a háború előtt egy ukrán könyvkiadó robbant be a köztudatba, ami úgy adott ki hihetetlenül izgalmas könyveket, például a zenéről, a hallásról, hogy eleve arra számított, hogy egy kivételesen, igényesen megformált képes könyv, az egy nemzetközi árucikk, amit rögtön el lehet adni egy tucat országba. Tehát azért a képeskönyv, főleg, hogyha szavak nélküli képeskönyv, egy minimális szöveggel rendelkező, akkor az egy potenciális importcikk, amit Ázsiától Mexikóig lehet értékesíteni. Tehát ilyen szempontból nem érv az, hogy de hogy mi csak 9 millióan vagyunk.
Hát persze, meg technikailag azt gondolom, hogy ugyanazt a könyvet kinyomtatni német vagy angol szöveggel
Igen.
nyilván nem annyira pluszköltség, de hát ezért aztán egyáltalán nem értek. Emese, lassan lejár az időnk, azt azért még hadd kérdezzem meg, hogy mit tanácsoljunk a szegény szülőknek, hogyha bemennek a gyerekkel a könyvesboltba. Ugye egyrészt mondtuk azt, hogy hagyjuk a gyereket is választani, vagy legalábbis vegyük figyelembe az ő döntését, de merre felé menjünk? Mert tudjuk, hogy vannak gyönyörűen illusztrált könyvek, szegényesebb tartalommal, meg létezik ennek a fordítottja is. Nyilván az ember bele-beleolvas, megkérdezi az ismerőseit, esetleg elolvassa az IGIC oldalán, amit írnak róla, de hogy merre húzzon a szívünk.
Például nagyon fontos, hogy olyan kiadókat kövessen, amik minőségi könyveket adnak ki. A Pagony például ilyen, ilyen a Vivandra, ilyen a Csimota, ilyen a Csirimújó, ezek kisebb kiadók. Azért fontos ezeket így nagyjából látni, mert ami náluk megjelenik, az garantáltan minőségi szövegben és képben egyaránt. De mondhatnám a kis gombos kiadót is, ami kevés könyvet ad ki, de az nagyon izgalmas. Ez az egyik. A másik, hogyha van erre energiája a szegény szülőnek, akkor olyan szakmai portálokat figyelni, mint mondjuk a Mesecentrum. A harmadik, hogy vannak olyan könyvesboltok, a Pagony könyvesboltjai ilyenek, amik válogatott könyveket raknak ki a polcaikra, és szerencsére most már ugye vidéken is vannak Pagonyboltok.
Igen.
A negyedik, hogy járjanak könyvtárba. Én minap voltam Szombathelyen, és ott például egy lenyűgöző gyerekkönyvtáros társasággal találkoztam, akik szívükön viselik az illusztrációt, elsőrangú könyveket rendelnek meg, például papírszínházakat is, mert sok esetben a könyvtárakban is megtalálhatók, hogyha megfelelő szakértelemmel gyűjtik be a könyvtárosok az olyan könyveket is, amik egyébként viszonylag kis példánszámok, és nem biztos, hogy a nagy könyv áruházláncok polcain kint vannak. És engedjük a gyereket választani.